Gyertek velem a Zsoltárok könyvének a 95-ös fejezetéhez. Tudjátok, ez a sorozatnak mi a címe? Királyság evangéliuma, és a föltámadásnál tartunk. Hatalmas téma és nagyon izgalmas téma a föltámadásnak a témája. Azt mondja a 95-ös Zsoltár 1-ös verszaktól, jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, és vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Tehát a Dávidnak volt egy látása arról, hogy elnevezze az Urat szabadítás kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozunk néki zengedezésekkel. Itt azt mondja, hogy az Isten jelenlétébe, a szabadításba, a dicsérette és a hálaadással menjünk be. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király, minden Istenen felül. Amen. Azt mondja, hogy van egy másfajta Isten képe is, nem csak, hogy kőszikla és szabadító a neve, hanem nagy király. Tetszik ez a szó, nagy király. Ez jó? Ez tetszik? Nagy Isten és nagy király az Úr. Amen. És minden Istenen felül. Szeretem ezt a tekintélyeskedését neki. Halleluja. Hogy minden Istenen felül van, és nagy király. Nagy király. Nagy király. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, hegyeknek magassága is az övé, akié a tenger, és ő alkotta, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. 6-os verszak. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Ez az atmoszférában, amikor már az ember elismeri őt királynak, akkor az imádásban közelebb tud kerülni Istenhez, és az imádásnak van két része. Az egyik része az imádásnak a belső imádás, amikor az ember belül imádja az Urat, és van egy másik része, ez a külső imádás, amikor a testével is imádja az Urat. És ez ebben a helyzetben, hiszem, hogy a királysággal kapcsolatban üzen Isten Dávidon keresztül a Szent Szellem által, hogy amikor valóban Istenhez közeledünk, és közelebb akarunk kerülni, akkor egyszerűen már leborulunk. És térdre essünk az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Tehát, hogy elismerjük már azt, hogy nem csak, hogy nagy király is szabadító, hanem ő alkotott bennünket. 7-es verszak. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, és az ő kezének juhai vagyunk, vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. Látod? Utána rögtön azt mondja, a legelőnek a népe identitást ad, belső identitást, hogy kik vagyunk. Az imádás létrehozza a belső identitást a királyságban. És nem csak ő identitást ad, hanem Istennek a hangját, szavát elkezdjük meghallani. Amen. 8-as verszak. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszán napján a pusztában. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet látták az én cselekedeteimet. 40 esztendig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévégű szívű népők, és nem tudják ők az én utamat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére. Amen. Gyertek velem a 2 Mózes 17-hez. 2 Mózes 17. Miközben odalapozol, mondom neked, hogy Izraelnek a bukását, ez a 2 Mózes 17-ben történt események hozták létre, és azon elmélkedem, és azon gondolkodom, hogy mostanság, hogy ez a 2 Mózes 17, ez kulcsfontosságú, hogy megértsd, hogy miért volt 40 éves ítélet alatt Izrael, és megértsd azt, hogy az életedben is, amikor bekerülsz ebbe a címpusztájába, mindjárt nézzük, akkor fordulóponthoz érhetsz. És itt megvan az esélyed arra, hogy egy szellemi fordulat jöjjön az életedben jó tekintetében, de megvan az esélye, hogy lehúzzanak, és egy negatív fordulat jön az életedben. És mindannyiunk hiszem, hogy pozitív várakozással van, azzal kapcsolatban, hogy rendszeresen fordulatokat éljen át szellemben, és most akarok neked mutatni egy pontot, amiről Dávid is most a Zsoltárokban beszélt, hogy hol volt ez a fordulat. Hol nem imádták az Urat, és hol nem tudták hallani a hangját. 17.1. És elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. És szükséget éltek át, a céljaik úgy nézett ki, hogy nem teljesednek be, nem tudnak kijönni a pusztából. Verseng vala azért a nép Mózessel, és azt mondják, adjatok nekünk vizet, hogy ígyunk. És mondané ki Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjózik vala ott a nép és a vízre, és zúgulódik a nép Mózes ellen, és azt mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, és azt mondta, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hír, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, védj magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, amellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Ez a vörös tenger, amivel ketté szakította. Íme én odaállok te elődbe a sziklára, a Hóreben, te sújts a sziklára, és víz jöjj ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedik Mózes Izrael vénei szeme láttára. És nevezi annak a helynek a nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, amert kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs. Amen. Minden egyes nehéz forduló pontban az ember életében azt fogja meglátni, saját magamból veszem a példát, hogy amikor a céljaim, a vágyaim, a terveim, az élet általános kívánságai nem teljesednek be, vagy úgy néz ki, hogy nem teljesednek be, akkor azt fogja megkérdezni, vagy az ördög tőlem, hogy hol van a te Istened, vagy a lelkem, vagy a szívem, azt fogja fölhozni a mocsok, a szívemben lévő mocsok, azt fogja mondani, hogy hol van Isten, közötted van-e Isten jelenléte, benned lakik-e Isten, hol van, merre jár a te Istened, aki ebbe a helyzetbe belehozott téged. Miért nem tud téged kiszabadítani Isten ebből a helyzetből? És ezt rendszeresen átéljük a hétköznapokban, akárhány éves keresztény vagy, rendszeresen beérsz címpusztájába, és mindig a címpusztájában dől el az, hogy a sorsod pozitív irányba megy, vagy negatív irányba megy. És itt Izrael népe kifordult a szívéből, megtapasztalt egy olyan közeget, amire nem számított, ugyanis nem volt víz, és úgy érezte, hogy ezután már nincs tovább, nincs ennek már perspektívája, nincs olyan lehetőség, amivel Isten talán tudna valamit cselekedni. Bár előtte azt olvastuk a Zsoltárokban, ha emlékszel, hogy egy versengés és egy ilyen küzdő állapotba kerültek bele, és elkezdtek küzdeni Istennel, és mindennel, ami körülöttük volt, akár a nevét nevezzük Mózesnek. Itt ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a Szent Szellem azt mutatja, hogy a Zsoltárok 95 alapján, hogy ma, ha hallanátok az én hangomat, tehát azt mondja ott az Úr, hogy arra utal Dávidon keresztül, hogy ebben a szituációban nem hallották meg Istennek a vezetését. Nem tudták átvenni a Szent Szellemnek a friss inspirációját. Nem tudták megérteni, hogy mi lesz a következő lépés. Nem jött tanács Istentől. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál. Tehát a Meribát összeköti a Szent Szellemnek a vezetésének a hiányával. Gyertek velem a Zsidókhoz írt levél 3. fejezethez. Ez egy nagyon egyszerű magyarázat, de meg akarom mutatni azt, hogy ki volt ott a címpusztájában velük, és kit utasítottak el. A Zsidókhoz írt levél 3. fejezet. És miért utasították el a vezetését, a segítséget Istennek? Zsidó 3:8-7. Annak okáért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában. Látod, hogy ma az ő szavát halljátok, amint a Szent Szellem mondja, amint a pusztában, elkeseredéskor. Tehát a pusztában, elkeseredéskor ki volt ott velük? A Szent Szellem. Mert a Szent Szellemről mondja, amint a Szent Szellem mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában. Ahol a ti atyátok próbára tettek, megkísértettek engem, és látták, hogy az én cselekedeteimet 40 esztendeig. De megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, meddig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utamat. Amen. Tehát a Szent Szellem jelenléte volt a címpusztában. Tehát mi volt ott? Ott volt Isten útja, ott volt Istennek a terve, ott volt a Szent Szellem, és mutatok még valamit, hogy mi volt ott. Gyertek a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéhez. Bocsánat, Korintusi levél 10. fejezetéhez. 1 Korintus 10:1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, 1 Korintus 10:1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan a tengeren mentek át. Mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és most figyelj, mindnyájan egy szellemi eledelt ettek. És mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, még egyszer mondom, ittak a szellemi kősziklából, amely követi vala őket, a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát ki az, aki még megint ott van velük? A kősziklánál Krisztus. Tehát a Szent Háromság követte őket. Döbbenetes. Ez egy olyan mennyei terv volt, hogy ott Cín pusztájában, én hiszem, hogy ott miközben szomjaznak fizikailag vízre, át tudjanak állni egy másfajta szomjúságra, szellemi szomjúságra. És hiszem, hogy Istennek az volt a terve ott a Cín pusztájában, hogy felismerjék azt, hogy ki Krisztus, Isten szellemével közösségbe lépjenek, és rátérjenek egy mennyei vezetésre. És innentől kezdve bármit csinált Isten, szinte azt mondja az ige, 40 éves ketrezbe tettem be őket, és 40 év alatt egyáltalán nem tudtak megváltozni. Velem vagytok? 40 év alatt nem tudtak visszakerülni Isten jelenlétébe. Miért? Azért, mert nem akartak hallgatni Istenre. Nem volt meg a szándék bennük, hogy újra átéljék mindazt, amit Isten eleve elrendelt, és megmutatva, hogy mi volt a terv, amiben Isten bele akarta őket vinni. Gyere a 2 Mózes 19-hez. 2 Mózes 19. 2-től. Refidimből elindulának, érkezének a Sinai pusztába, és táborba szálltak a pusztában, hegyel átelemben szálltak pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felment Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről mondván. Ezt mond Jákob házanépének, és ezt a tudtára Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Amen. Tehát mi volt Istennek a terve? Hogy szent papok lesznek. Isten fiai lesznek. Ez a kép, amiről most beszélek, ez természet fölötti kép. Tehát az, hogy egy Istennek a kiválasztott népe, aki a Krisztus keresztre előtti történelemről van szó, tehát Krisztus keresztje még nem történt meg, mégis Isten jelenléte ott van a pusztában, Isten szelleme ott van a jelenléte az egész népen, a népcsoporton, kb. 801 millió emberen. Ezen kívül ott van Istennek a fia, a Krisztus, mert megtapasztalják, ott van Krisztus, írja Pál, és ott van Istennek a terve, mert ő vitte őket be a pusztába. És ebből az állapotból azt lehet meglátni, egyértelműen levenni konzekvenciát, hogy Istennek már Izrael népével volt egy speciális terve, hogy közel kerüljen hozzá, és hallja az ő hangját, és vezetés alá kerülnek. Ez Isten terve volt. Mutattam neked a Zsidó 3-at, a 1 Korintus 10-et, és mutattam neked most a Mózes 2:19-et, hogy Istennek van egy terve. Ez a terv, ez az álom, ez nagyon régóta nem tud megvalósulni. Mindent megtett Izraellel. Tehát ne úgy nézd az ószövetségi történetet, mondván azt, hogy Isten odaadotta nekik a törvényt, nesze ne. Úgy se tudod megcselekedni, és majd én röhögök, mondván, hogy micsoda kemény atmoszférba vittelek be téged, és te pedig csak nyűszítesz, mint egy állat, mert nem tudsz engedelmeskedni nekem. Most szerettem volna megmutatni neked azt, hogy Istennek volt egy nagyon nagy globális terve. Most ebben nem is nagyon megyek tovább, de az volt Istennek a terve, hogy a Cín pusztájába ne fulladjanak meg, hanem az volt a terv, hogy átálljanak egy szellemi kapcsolódásra, egy szellemi életre. Mert Isten azt akarta 10 napon belül teljesen úgymond megtanítani nekük, mint egy jó oktató terep, hogy nem lehet a földi életben természet feletti nélkül boldogulni. Nem lehet a földi létben a természet felettiből való megtapasztalás nélkül boldogulni. Nem lehet sikeres egy ember, ha el van hívva Istentől. Lehet, hogy a világban lehetnek sikeres emberek, de azt mondja a prédikátor és a példabeszédek, hogy annak a vége a halál. De nekünk a végünk pedig egy mennyei perspektíva. De nem csak erre nézünk, hogy van egy menny, és nekünk átmegyünk majd a mennybe egyszer, hanem arra is nézünk, hogy már itt meg akarunk tapasztalni a Szent Szellem hangját, Krisztust inni akarunk, és be akarunk töltekezni Isten tervével. Amen. Ezzel kezdtem, és ahhoz, hogy ez a terv meg tudjon valósulni, és ne maradjunk meg a versengés, a vitatkozás, a viszály, a perpatvarnak az atmoszférájába, mert amikor az ember kiszabadul Isten jelenlétéből, vagy ki megy Isten jelenlétéből, az egész élete veszekedés, vitatkozás, viszálynak a mocsarába megy el, mert veszekszik vagy Istennel, vagy magával, vagy a körülötte lévő emberekkel. De hogy ezt helyre tudjon állni, ezért fogunk ma beszélni az engesztelésről, az Istennek a keresztjéről, és a feltámadás hatalmáról. Legfőképpen azt a harmadik résszel fogunk foglalkozni, hogyan tudsz benne lenni a mennyi életben. Hoztam egy idézetet Derek Prince-től nektek, most elkezdődik a felolvasó est. Tehát több ilyen blokk lesz. Amikor több évtizeddel ezelőtt először szembenéztem az evangélium központi tényével, hogy aztán ráébredjek, hogy Jézus ma a 20. században is él, Hamarosan arra a következtetésre jutottam, hogy annak a ténynek, miszerint egy ember meghalt, majd föltámadt a halálból, és a mai napig is él, feltétlenül az emberi történelem legnagyobb jelentőségű eseményének kell lennie. Nincs semmi más ehhez fogható. Ha nem adjuk meg a keresztnek az őt megillető helyet életünk középpontjában, hitünk elveszti értelmét és erejét egyaránt. Ezen az úton előbb-utóbb morális általánosságok jelentéktelen listájánál lyukadunk ki, vagy pedig olyan viselkedési normáknál, amelyeket képtelenek vagyunk betartani. Ugyanis egyetlen ember sem képes a hegyi beszéd szellemében élni, ha nincs ott a kereszt ereje az életében. Jó néhány éve imádkozom már azért, hogy Isten tegyen képessé az egyházat arra, hogy a keresztnek visszaadja az őt megillető központi helyet. Bízom abban, hogy ez a tanulmány, az engesztelés című könyve, az engesztelésről és annak eredményeképpen végbement isteni cseréről legalább valamilyen részben hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez az ima ma meghallgatásra találjon. Ha az ember bemegy egy keresztény könyvesboltba, szinte minden elképzelhető témáról találhat jobbnál jobb könyveket. Hogyan éljünk jobb házasságban, hogyan neveljünk istenfélő gyermekeket, hogyan értsük meg a saját személyiségünket, hogyan vezessünk jobban háztartást, a kínálat szinte korlátlan. Persze mindezek a témák nagyon fontosak, és születtek igen figyelemreméltó könyvek is ezzel kapcsolatban. Arról azonban soha ne feledkezzük meg, hogy az egésznek a hatékonyságát a kereszt adja. A kereszt a kegyelem és az erő egyetlen forrása, amely a többi jó tanács működő képességét biztosítja. Legfőbb ideje, hogy az egyház visszahelyezze a keresztet a kirakat kellős közepébe. Ámen. Amikor tanulmányoztam ezt a témát, ezt a föltámadás témáját, teljesen meggyőződésre jutottam abban, hogy bármi mást, amit a kereszten kívül próbálunk megélni a kereszténységből, az mind kudarcra fog fulladni. Kudarcba fog fulladni. Mert a keresztből jön a kereszténységnek, úgymond a centruma, az a szellemi sűrítménye, amely benn van a sikerednek a kulcsa, a keresztnek a megértésében. De nem csak a keresztben, hanem a kereszt után a föltámadásban. Mert a kereszt üzenetét és a föltámadás üzenetét nem lehet külön tanítani. Mert Jézus Krisztus nem csak, hogy fölment a keresztre, hanem 3 nap után föltámadta halálból. És ez a kronológiai sorrend, hogy kereszt, föltámadás, ez a mi osztályrészünk, ez a tiéd is, hogy átéld azt, hogy nem csak, hogy keresztre mész, hanem fel is támadsz Isten dicsőségére, vagy már föltámadtál, elnézést. Amen és amen. Ezzel kapcsolatban a apostolok cselekedete 2. résznél nyissuk ki a Bibliát. És a feltámadás ereje az, ami téged úgymond energizál a természet fölöttiből, a feltámadás ereje az, ami téged átvisz a cím pusztájából, ugyanis ott hiszem, hogy Isten ízt akart adni a föltámadás erejéből nekik, hogy elhiggyék azt, hogy van több Istennél, és nem kell visszafordulnunk Egyiptomba. Egyébként hagyj jegyezzem meg, hogy a cím pusztája még jelenti azt is, amikor egy ember nem érti Krisztusnak a vezetését, nem érti a föltámadás erejét, és lecsúszik testbe. Ez a cím pusztájának a története. És nagyon sokszor látom azt, hogy keresztények is nagyon gyorsan le tudnak csúszni testbe. És bátorítalak téged, hogy ma vedd át azt, hogy hogyan tudsz fölállni, vagy hogyan ne csúsz vissza testbe. Amen. A Apcsák 2-ben tölteti ki a Szent Szellem, és Péter kiáll a 22-es verszaktól, olvasom egy új fordításban, és elkezd prédikálni. És nagyon érdekes dolgokról prédikál. Izraelite férfiak, hallgassátok meg a szavakat, hogyha hölgy vagy, akkor hozzád is szól azért. A názareti Jézust, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal, jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, amint ti is tudjátok, őt az Isten elvégzett döntéséből, előre elhatározott szándékából, már itt már elkezdődik az örökké valóság. Tehát elkezd Péter úgy prédikálni, figyeljetek ide, Isten természet fölötti időjében és idő úgymond számítása elkezdődött Jézussal, egyébként megjegyzem, hogy jeleket és csodákat tett előttetek, de ti elárultátok. Egyébként eléggé egyértelmű és erőteljes prédikáció. Tehát a felelősséget rögtön rádobja, elárultátok, és a törvénytelenek keze által fölszegezve megöltétek. Akit az Isten föltámasztott, véget vetve a halál kínjának, mint hogy az nem volt képes fogva tartani őt. Mert róla mondja Dávid, idáig. Amen. Mondd egy nagy áment. Amen. Ez a nyitása Péternek engem lázba hozott, miközben olvastam. Ugyanis tudjuk jól, hogy a kronológia úgy van, hogy Péterrel találkozik, és a 12 apostollal, meg talán 120-szal, Jézus megdicsült testbe, és miről tanítja őket? A királyságról. 40 napon keresztül. És utána azt mondja, nyugi, ülj le, ne startolj még Péter, nyugi, ülj le a fenekedre, még tojáshéj van ott, várnod kell a Szent Szellemre, és akkor jön a Szent Szellem pünköskor, onnantól kezdve már zúdul a folyam az életeddel kapcsolatban. És használni fogok újra és újra téged. Helyreállítottalak. És akkor helyreállítva van Péter, megvárja a Szent Szellem kitöltetését, ez az első prédikációja. Péter első szolgálata, dicsőség az Úrnak, megújult Péternek. És miről beszél a megújult Péter? A föltámadásról. Miről beszél a megújult Péter? A föltámadásról. És azt mondja, hogy az idők fölé helyezte az Úr Jézus Krisztust Isten, időn kívüli szolgálatát helyezi előtérbe, és azt is mondja, hogy nem tudta őt fogva tartani a halál. És erről van ma szó, erről van szó, hogy a föltámadás azt jelenti, semmilyen fogás nem tud a halál erőt venni rajta. Semmilyen fogása nincs. Ez a föltámadásnak igazából a definíciója, hogy Isten szelleme által újjá vagy születve, és föl vagy támadva szellemben, és nem tud rajtad semmilyen nyomást gyakorolni a halálnak az ereje. Ezt kell rendszeresen megerősíteni, amikor úgy érzed, hogy a halálnak kötelei vettek körül. Mikor azt érzed, hogy a halálnak a vermébe estél. Mikor úgy érzed, hogy fél lábbal már a pokolba vagy. Akkor meg tud erősíteni a szívedet és a szellemedet, hogy a halál többé nem tud rajtad fogást gyakorolni. Miért nem tud rajtad a halál, a keserűség, a magány, a szorítás, semmilyen gonosz démoni erő rajtad hatalmat venni? Mert föltámadt a szellemed. És a szellemedet már nem tudja megragadni a halálnak az ereje. Nem tud rajta kontrollt hozni, nem tud bekötni a száját a szellemednek, nem tudja semmilyen úgymond szájkosarat tenni a szellemedre, mert a szellemed él. A szellemed él. És Péter ezt hirdette nekik, hogy vegyétek tudomásul, Jézus Krisztus él, föltámadt a halálból, és nem lehet már elnyomni, mint egy csikket, mert ő él, föltámadt, ő valóságos személy. Dicsőség az Úrnak. Mert őróla mondja Dávid, szüntelen magam előtt láttam az Urat, mivel jobb felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, újjong a nyelvem, testem reménységben fog lakni, mivel nem hagyod lelkemet az alvilágban, nem engeded, hogy a te szented pusztulást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, és betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Amen. Mutatom a feltámadásnak a dicsőségét. Azt mondja először, hogy szüntelen magam előtt láttam az Urat. Ez az első pontja a föltámadásnak. Hogy a föltámadás által a szellemet szüntelenül mindig, mondanám együtt, mindig tudja látni az Urat. Mert az élő szellem van benned. A Szent Szellem beléd bújt, nem az ördög a vonóba, hanem a szellem bújt a szellemedbe, és föltámasztott, hogy lásd az Urat szüntelen. Tehát mit hoz a föltámadás ereje? Látást. Ez az első. Látás. Látod az Urat. Látod az Urat, és szüntelen látod az Urat. Ez egy ígéret. Ez a te ígéreted. Ragad meg! Ez a tiéd. Írd be a szíved közepébe, hogy semmilyen állapot, semmilyen nyomás nem tudja megakadályozni azt, hogy te ne lásd az Urat. A második, mivel jobbon felül van. Azt mondja Dávid, hogy jobbja felül van az Úr. Halleluja! A harmadik, hogy meg ne tántorodjam. Igen. Tudom, van nehéz pillanat, már erről lesz szó, hogy van ez a tántorgásnak az ereje, de mégis ez egy győztes evangélium. Lehet, hogy eltelnek napok, és évezredeknek tűnnek, és úgy érzed, hogy tántorgasz, de Isten szelleme, ha téged újjászült, egyszerűen a mag örökké való benned, és ki fog kelni. Isten garantálja az életet. Ha valóban belehelyez egy életet, ő nem mond le arról a szeméről. Nem azt mondja, Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy az okosokat, meg a megigazultakat megváltoztassa? A überokosokat? Hanem miért jött? Hogy az elveszetteket megkeresse, és megtalálja. Amen. Tehát Jézusnak van egy ilyen szíve, egy ilyen nagyon jó szíve. Keresse az elveszett, a nehéz sorsban lévő keresztényeket is, nem csak a hitetleneket. És azt mondja ott utána, ezért örül a szívem, újjong a nyelvem. Az egész szíve az embernek a föltámadás ereje által elkezd élni. Elkezd élni és örülni. Újjong, tehát egy szellemi inspiráció megy be az emberbe. Boldogság hormonok kezdenek átjárni. És te azt mondod, azt kérdezed, most minek örülsz te? Minek vigyorog a fejed? Azért vigyorogsz, és azért vagy telve tűzzel, és olyan vagy, mint egy 100 wattos égő, mindjárt fölrobbansz, mert egyszerűen a szellemedben elkezd forgni az, hogy te neked a megváltóval személyes, intim kapcsolatod van. A föltámadás bevitt téged egy kapcsolatba. Ez örömöt hoz az ember életébe, örömöt. ez egy inspiratív öröm, és ennek rendszeresen ezzel foglalkozni kell, hogy benne maradj ebben az állapotban. A nyelvedre is rámegy ez az öröm, ugyanis az igazi öröm az nem csak a szívbe van, hanem a nyelvbe is benne van. És elkezdesz arról beszélni, amit átélsz. Egy idő után annyira túlcsordulsz Istennek az akaratával, tervével, stb., hogy erről akarsz beszélni. Aztán utána testem reménységben fog lakni. Tehát bejön a jövőkép, bejön a jövő várása, és egy olyan biztos jövő, hogy azt mondja Dávid, reménységben fog lakni a jövőm, a testemen át. Halleluja! Ez a megdicsült testre vonatkozik. A következő, amit hoz a föltámadás. Mivel nem hagyod lelkemet az alvilágban. Tehát lesz egy biztos pont a szellemedben, hogy te, neked már nincs része az alvilágban. Soha nem fogsz bekerülni a pokolba. Soha nem lesz neked bármilyen kibérelt, úgymond, pricsed a pokolban. Bármi is történik veled, Isten kegyelme erősebb lesz, és nem engedi, hogy olyan döntéseket hozzál, ami Isten előtt utálatos. Vagy ha meg is hozod, Isten kegyelme téged arra fog ösztönözni a Szent Szellem által, hogy ne maradj meg abba az állapotban, gyere ki gyorsan abból az állapotból. Nem engeded, hogy a te szented pusztulást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, itt jön be az isteni megismerés, hogy a föltámadás téged ismeretbe fog bevinni, az életnek, az útjainak az ismeretébe, és utána pedig be fogsz töltekezni örömmel már Isten jelenlétében. És az utolsó profécia, utolsó része, hogy bekerülsz az Úrnak a jelenlétébe. Bekerülsz az Úr arcához. Mekkora ígéretek ezek? És ez mire van megalapozva? A föltámadásra. Ez a föltámadás miatt van az életeddel kapcsolatban. Mi Istennek az akarata az életedre vonatkozólag? Ott tartunk, hogy megismertük azt, hogy az Úr veled van, és egy fantasztikus jövő van előtted, egy szellemi, előre megírt koreográfia a szellemvilágban. Ez van előtted. És utána azt mondja, férfiak, testvéreim, hadd szóljak nyíltan előttetek Dávid pátriárkáról. Agyáljak már meg itt egy pillanatra. Most Dávid honnan tudta azt, hogy Jézussal mi fog történni? Most honnan tudta ő? Úgy, hogy Dávidnak ki volt jelentve a föltámadás. Tehát az Ószövetségben is már Istennek a szeretete olyan nagy volt, hogy minden szentjével elmondta, és minden szentjével közölte, hogy a feltámadás ereje adott. És az ő életében már előre meg lett adva. Ugyanis a föltámadás az előre volt már megtervezve. Mert mivel kezdte Péter? Isten elvégzett döntéséből, előre elhatározott szándékából jött le az Úr Jézus. Tudok erre mondani? Értitek az összefüggést? Tehát Dávid már előre belelátott a föltámadásba, és részesedett belőle. Tehát Dávid pátriárkáról mondja, hogy meghalt, eltemették, és az ő sírja itt van mi nálunk, mind a mai napig. Mivel proféta volt, ezt jó tudnod, hogy Dávid proféta volt. Tudta, hallod? Tudta, hogy Isten esküvel fogadta meg neki, ágyék a gyümölcsét, ülteti trónjára, ez Krisztus. Előre látva ezt, hoppá. Mit hoz a föltámadás üzenete? Látást. Egyszerűen, ha foglalkozol a benne lévő élettel, ez olyan erős, hogy az élet állandóan tért akar kapni, tért hoz létre a szellemedben, az egész gondolatvilágodban, és állandóan csak föl akarja ütni a fejét azt, hogy Istennek mi a terve, mi a terve, mi a terve, mi a terve, az életedre vonatkozólag. Mert az életben benne van Isten terve, benne van az a szellemi DNS, ami mozogni akar benned, és át akarja alakítani az egész lényedet, dicsőség Istennek. Ez jó hír, nem? Előre látja ezt, tehát a prófétai keneten kívül még ott van benne ez a látás a jövőről, Dávid látja. A Krisztus föltámadásáról beszélt, előre látva ezt, a Krisztus föltámadásáról beszélt. Azt a mindenit neki, hogy nem hagyatott az alvilágban, ez Krisztus, teste nem látott pusztulást. Ezt a Jézus támasztotta föl az Isten, akinek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Tehát az Isten jobbjára emeltetve, a Szent Szellem ígéretét megkapva az Atyától, kiöntötte azt, amit ti láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment föl az egekbe, hiszen maga mondja az Úr az én Uramnak, ülj a jobbomra, míg ellenségeidet zsámolyul vetem lábaid alá. Legyen tudtára tehát, egyértelműen. Izrael egész házának, hogy az Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Ennek hallatán. Fájdalom nyilalt szívükbe, fájdalom nyilait nyomta a szívükbe, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit tegyünk férfiak, testvéreink, mire Péter, térjetek meg. Mindnyájan merítkezzetek alá Jézus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. mert tiétek az ígéret, a gyermekeiteké, és mindazoké, akik távol vannak, a budapestiek, akiket csak elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Számos egyéb beszéddel tanúságot tett, és figyelmeztette őket. Amen. Mekkora sztori. És innentől kezdve megtért 3000 ember minimum Jeruzsálem utcáján. Ez az ébredésnek az első prédikációja. Az Úr Jézus Krisztus után az első ébredés, első prédikációja. És ez engem nagyon, nagyon arra ösztönöz, és a szellemet arra indítja, én megértsem azt, hogy milyen gondolkozás móddal volt a Szent Szellem Péterben, és mit üzent a népnek, és mi az, ami megváltoztatta Izraelnek a lakosságát. Mi volt az, ami megváltoztatta a szívüknek az indulatát. És a föltámadásról való beszéd. És arról, hogy Dávid látta előre a föltámadás által Krisztust. És ez vitte be őket. Amen. Ez vitte be őket az Istennek az akaratába. Tudod, mit hozott ez létre bennük? A szívük megváltozott. És a szívükben egy tör keletkezett, hogy megváltoztassák a szándékukat. A föltámadás az, ami a természet felettibe beviszi az embert. A föltámadásban való hit. És ez az egyetlen egy pont az életedben, amire tudsz 100%-ig támaszkodni az életedben. Hogy a szellemed újra van születve. Amen. Na merre menjünk? Egy kis olvasóest megint. Vasmanni. Azt is mondhatjuk, hogy a bűnös Jézus Krisztus halálában való hite révén egységre jut Krisztussal. Talán az illetőt még csak a bűn büntetése foglalkoztatja, és nem a bűn hatalma. Mégis egyé lesz Krisztussal épp úgy, mint minden Krisztusban hívő. Aki azonban nem jutott még el az Úrral való egységre, az nem is hit benne, és nincs is része az Úrban. Hitünk révén egyesülünk az Úrral, pont. Ez mindannak a megtapasztalását jelenti, amit ő megtapasztalt. A János 3-ban az Úr vele való egységünkről beszél, egyek vagyunk vele, megfeszítetésében és halálában. Minden hívő egy az Úrral legalábbis helyzetére nézve az ő halálában, de nyilvánvaló, hogyha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára föltámadása szerint is azok leszünk, Róma 6-5. Ezért, aki hisz Jézus érte történt halálában, hasonlóképpen részese lesz Krisztus föltámadásában is. És most figyelj, még ha nem is élte át teljességgel az Úr Jézus halálának jelentőségét, Isten mindenképpen megeleveníti őt Krisztussal, és új életet ad neki az Úr Jézus föltámadásának ereje által, és ez az újjászületés. Sohasem mondhatjuk, hogy csak az született újjá, aki már személyesen átélte az Úrral való meghalást és föltámadást. Itt megállok. Tehát azt mondja, hogy nem csak az született újjá, aki érti is, hogy mi az, hogy meghalás Krisztusban és föltámadás Krisztusban. Mert az újjászületéskor még nem vagy 100%-ig tudatával, hogy milyen az meghalni rendszeresen Krisztusban, és milyen az részesedni a föltámadás erejével. De Isten megelőlegezi ajándékképpen az újjászületést azáltal, hogy te elhiszed, hit által, kegyelemből, hogy Jézus föltámadt a halálból. És itt hagyj jegyezzem meg valamit, hogy kezdem látni Istennek a munkáját. Igen, 20 év eltett, valamit csak rájövök. Hogy az, hogy valaki újjá tud születni, abban semmilyen része nincsen. Egyetlen egy hajszányi része van az újjászületett embernek, hogy egyszerűen elfogadja Istentől a hitet. Mert még a hit se magunkból van. Az nem az epénkből folyt bele a szívünkbe. Az nem a májunkból folyt át a szívünkbe. Az nem a kezünkből ragadtuk meg a hitet. A hit az egy szellem. És Isten adta a szívünkbe, hogy halljuk az evangéliumot, és higgyünk abban, hogy Jézus itt volt a földön, eltemettetett, és aztán pedig föltámadott. És mindez kegyelemből van, ingyen. Mondd velem együtt, ingyen. Free wifi. Free wifi. Ingyen van. Azért van ingyen, mert ezt nem lehet cselekedetekből kiérdemelni. Ezt Isten így csinálta. És az, hogy elgondolod azt, hogy a föltámadás megoldja, és az eltemettetés megoldja azt, hogy a bűnből kiszabadulj, ez a legnagyobb csoda, és a legnagyobb, úgymond a világtörténelem, a legnagyobb pillanata, hogy egy embert Isten ki tud szabadítani a bűnéből. Ez olyan, mint amikor te megpróbálsz, miközben fulladsz a Dunába, ma a saját kezeddel kiemelni magadat a Dunából. Megpróbáltad már? Ne próbáld meg, lehetetlen. Magadat kiemelni, miközben majdnem megfulladsz. Így fölemelni magadat. Elnézést. Tehát nem tudod magadat kiemelni a Dunából, miközben fulladsz. Ugyanúgy nem tudod a bűnből sem magadat kiemelni. Bármennyire szép vagy, okos vagy, meg jó vagy. Velem együtt. Mit tett Isten? Isten beletette a hitet a szívedbe, a kegyelemmel együtt, hogy megragadd ezt az egészet hitáltal, még ezt is hitáltal és kegyelemből van, tehát ingyen, mennyből, és aztán újjászülettél. Ez az első pillanat. De nem elépítjük az életünket önmagában, hogy az egész életünket úgy éljük le, hogy majd Isten megcsinálja, hanem ez csak az első fázis. És erről beszél Watchman Nee. Sohasem mondhatjuk, hogy csak az született újjá, aki már személyesen átélte az Úrral való meghalást és föltámadást. Az írás szerint, aki hisz az Úr Jézusban, az már újjászületett. Értsük meg, hogy akik befogadták őt, akik hisznek az ő nevében, Istentől születtek. Értsük meg, hogy az Úrra való föltámadás megtapasztalása nem föltétlenül előzménye az újjászületésnek. Hisz amikor újjászületünk, akkor nem értünk semmit. A világon semmit nem értünk. Utána se nagyon, de akkor végképp nem értünk semmit. Egyszerűen csak az van, hogy a szívünkben egy szikra jön, hogy valóban Isten létezik. Ez kegyelem. Mondd velem együtt, ez kegyelem. Ez a kegyelem. Ingyen, kedvessé tesz Isten. Ingyen, azért, mert szeret. Ebből indulunk ki a föltámadás megértésében. Hogy Isten egyszer csak lenyúl hozzád, te egyszerűen, mint egy robot beindulsz, azt se tudod, hogy mit csinálsz, azt érzed, hogy az elméd azt zakatolja, hülye vagy, a szíved meg azt mondja, hogy Jézus él, halleluja, valami más lesz az életem, és akkor egyszer csak valahol kinyögöd azt, hogy Jézus, légy az életem ura, és onnantól kezdve elérkezik egy nagyon rögös út. Nem lennék a helyedben. És azt mondja, hogy akik befogadták ők, tehát nem azt mondja, akik részesedtek a föltámadás erejéből, értik az erőt, a keretet, hanem azt mondja, akik befogadták őt. Befogadás a lényeg, elfogadás a lényeg, hogy elfogadtad őt, befogadtad őt, elhitted, és magadba szívtad őt, hívtad őt, hogy egyé váljál vele. Értsük meg, hogy aki az Úrral való föltámadás megtapasztalása nem feltétlenül előzménye az újjászületésnek. Újjászületésünk egyesülés az Úrral, mind föltámadásában, mind halálában. Halál a véget vetett bűnös életünknek, föltámadása pedig új, keresztény életet adott. Itt arra utal, hogy minden újjászületett keresztény már föltámadott az Úrral. Pál a Filippi 3:10-ben föltámadása erejének megtapasztalására bíztat. És most figyelj, sok keresztény újjászületett, föltámadt az Úrral, noha még hiányzik a föltámadás erejének megtapasztalása életükből. Ne tévesszük hát össze helyzetünket a megtapasztalással. Amikor hitre jutunk, még gyengék és tudatlanok lehetünk, Isten mégis helyzetünket illetően úgy tekint bennünket, hogy meghaltunk. Föltámadtunk és mennybe mentünk az Úrral. Akit Isten elfogadott a Krisztusban, az már elfogadható keresztjén. Ez a helyzet, mindaz, amit Krisztus megtapasztalt, az az övé. És azért lett az övé az újjászületés, mert az nem az Úr haláláról, föltámadásról és mennybe menetéről való megtapasztalás mélységén múlik, hanem azon, hogy hisze az Úrban, vagy sem. Még ha semmi élménye sincs Krisztus föltámadásának erejével kapcsolatban, akkor is úgy tekintendő, mint aki megelevenedett a Krisztussal, és vele együtt ült a mennyben. Ez döbbenetes. Tehát az, hogy most olyan dolgokról kezdek beszélni, amit bár fogalom és elmélet szintjén megtörtént, és bocsánat, gyakorlat szintjén is, arra gondoltam, hogy elmélet szintjén fölfogtad, hogy mi történt az újjászületésben, hogy a szellemed, a halott szellemed életre kelt, bár ezt nem érezted, ki az, aki érezte? Senki nem érezte. Senki nem érezte azt, hogy föltámadt a halálból. Ez hitkérdés. De utána jön igazából a megtapasztalás. Miután elkezdesz a szellemet szerint élni. Föltámadás üzen valamit nekünk. Gyertek velem a Filippi 3-hoz. Pál börtönben van, abban írja a levelet. Ez a Pálnak nem az első levele. Évtizedek óta az Urat keresi Pál. És egy döbbenetes dolgot mond, ami engem egyszer is mint inspirált, egyszer is mint meghökkentett, a második harmadjára pedig erőt adott arra, hogy micsoda jövő van a királyságban, Isten országában. Hetes verszaktól. De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat Krisztusnak, bocsánat, Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felett, most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom hit alapján. Ez a megigazultságnak a szellemi ereje, hogy nem a törvényből van a megigazultság, hanem ez is hit által, ingyen. Hit alapján. Hogy megismerjem őt, most figyelj, az ő föltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Amen. Három dologról beszél Pál. Az első, hogy meg akar ismerni őt még jobban. Ha már pár évtizedek óta ismeri az Urat, és még ő lemeri írni azt, hogy még jobban meg akarja ismerni az Urat, akkor van előttünk lehetőség az elmélyülésben, Istennel való kapcsolatban, dicsőség az Úrnak. A második dolog. Föltámadásának az erejét is meg akarja ismerni. Ez az ember halottakat támaszt föl. Istennek egyik legnagyobb ember a világtörténelemben. Mégis azt mondja, hogy az Istennek a föltámadásának az erejét akarja még jobban megismerni. Tehát az, amikor elindul az újjászületésed, utána egy fantasztikus nagy, úgymond kutató munka, és egy nagyon nagy titoknak a lelepleződése kezdődik az életedben, hogy mi az, ami benned lakik? Ki az, aki benned lakik? És milyen erő van benned? Milyen erő birtokosa vagy? Nem arról beszélek, hogy milyen erőt kell birtokolnod, hanem mi van benned? Nem tudom, hogy ez izgalmassá teszi a keresztény életedet. Hogy Pál maga is meg akarta tudni a föltámadásnak az erejét. Tudni és megismerni akarta egyre jobban. Holott ő már támasztott föl halottat, és hatalmas erő volt a szolgálatán. Jelek és csodák követték. Mégis azt mondja, meg akarom ismerni a föltámadás erejét. Mert van több. És most figyelj utána. És aztán a részesülését a szenvedésben. Hasonlóvá lévén az ő halálához. Mert tudja jól, hogy ahhoz, hogy a föltámadás erejét megismerje, tudnia kell, hogyan kell Krisztusért rendszeresen lélekben meghalni. És ez a kettő egybe van kötve. Az odaszánás és a föltámadás. És az egész életünket végig kíséri. Minden jobban odaszánod az Úrnak magadat. Minden egyes ügyben, a cím pusztájában leteszed a lelkedet, leteszed a gondolataidat az Úr kezébe, annál jobban Isten megmutatja a szabadulásnak az útját. Ha valami módon eljuthatnék a halottak föltámadására, ez a jövőre van vonatkoztatva, vagy arra is van vonatkoztatva, hogy teljesen át akarja venni mindazt, ami az övé a szolgálatában, amit még nem tapasztalt meg. Ha valami módon eljuthatnék a halottak föltámadására, nem mondom, hogy már elértem, vagy már tökéletes volnék. Ez mit szólsz? Azt mondja, hogy nem gondolja magáról azt, hogy már a teljességben tud mozogni. Óriási a kihívásunk, a lehetőségünk. Óriási a hitednek a lehetősége abban, képesítése, képessége, hogy elérd dolgokat Krisztusban, amiket még nem láttál, amiket még nem hallottál az életedre vonatkozólag. Már maga Pál is azt mondja, hogy nem gondolja, hogy már elérte volna a föltámadásának, a föltámadás erejének a teljességét. És azt mondja, nem gondolja, hogy tökéletes volna. Tehát mihez köti a föltámadás erejének a munkáját? Arra, hogy célba vigye őt. Hogy célba érjen. Nem gondolja, hogy teljesen célba ért volna. Úgy fordítom le, hogy még jobban értsétek. A föltámadás ereje visz be téged a céljaidba. Ezek a célok nem emberi célok csak, mennyei célok is. Mennyei perspektívák. A föltámadás ereje minél jobban tanít, a szenvedés Krisztusban minél jobban tanít, annál jobban átveszed Isten tervét. És azt mondja utána, nem mondom, hogy elértem, vagy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem Krisztus Jézus. Azt mondja, hogy ezért van megragadva az élet, ezért van újjászülve, ezért van elhívva Krisztusban. Ezért ragadta őt meg az Úr, hogy a föltámadás erejével tapasztalati szinten is rendszeresen találkozzon. Atyám, fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem, és most figyelj. De mit tesz ezért, hogy még tovább tudjon menni a szolgálata? Testvérek, gondold azt el, hogy valaki, nem tudom én, 40 éve már az Úrban van. És tényleg átjárja őt Isten jelenléte, találkozik, ugye megdicsőd Krisztussal, megjelent neki többször, elragadott a paradicsomba, és ezek után még azt mondja, hogy nekem még van célom itt a Földön. Még jöhet nagyobb erő az életemre vonatkozólag. Még tehetek nagyobb csodákat Krisztusban. Itt erről van szó. Mellette a szenvedéssel együtt. Teljesen olyanná válhatok, mint ő. Nem csak az erőben, hanem a szenvedésben is. Fantasztikus. Annyira inspirál, annyira bátorít engem ez. De egyet cselekszem. Azokat, amelyeket hátam meget vannak, azokat elfelejtem. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy amit eddig átélt, azt egyszerűen elfelejtem. Többet akarok. Ami előttem van, annak neki dőlök. Na, hogy ehhez kell, hogy valami előtted legyen. Na most, ha nincs előtted semmi, akkor nem tudsz neki dőlni. Figyelj! Ha van mennyei cél, tehát a Szent Szellem szól, a Szent Szellem vezet, az nem csak azt fogja mutatni meg, hogy mivé válhat az életed, hanem azt fogja létrehozni, hogy fölhúz, fölnövezd belül oda, hogy elérd a célodat. A mennyei perspektíva, a mennyei látás, ezt lehet kijelentésnek is fogalmazni, világosságnak, bárminek, bölcsességnek, tanácsnak, az azért jön, hogy célt adjon. Mindig vannak célok az életedben. Ha az Istennel jársz, Isten fogja mutatni a célokat. Vannak adhok célok, amiket egyszerűen a sátánhoz létre, olyan tekintetben, hogy mondjuk kapsz egy támadást, és muszáj, hogy azt teljesen inaktívá tedd a sátánnak a munkát. Lehet, hogy egy gazdasági válságba kerülsz. Tehát mindig vannak célok. De Isten nem csak, hogy a célokat mutatja, hogy hogyan lesz megváltoztatva, hanem belül felnöveszt arra, hogy te győztes legyél azokkal kapcsolatban. És Pál ezt tudja, hogy ahhoz, hogy célt tudjon találni, célba érjen, egyszerűen meg kell változtatni a szemléletmódját. Ami háta meget van, arra nem nézhet, mert nem növeszti föl a teljességre és a tökéletességre. Tudja jól, ha nem nézi a célt, ami előtte van, akkor a múltat nézi. És azt mondja, most a szolgálatomban van egy hitem, egy hitcélom, egy ugrás lehetőség. Egy szellemi ugrás lehetősége. Érzi, hogy még van a földi életében lehetőség abban, hogy többet tegyen le Krisztusban, a királyságban, az Úr előtt. Tudja, hogy Isten vele lesz. De ha hátra néz, akkor az visszahúzza. És a jellemében lehúzza. Nem nő föl a jelleme oda, ami a következő szint. Ezért mit mond? Ami előttem van, annak neki dőlök. A föltámadás ereje nem fog működni a múltban. A föltámadás ereje nem fog működni a múltban. A föltámadás ereje a jelenetben akar működni, és a jövődet akarja meghatározni. Amen. Mert a föltámadás mindig behozza az újat az életedben. Az erőt, az életre. Az életkedvedet megújítja a föltámadás. És figyelj! És azt mondja itt, hogy én akarom a tökéletességet, ami hátam meget van, azt elfelejtem. Rengeteg ember nem tudja elfelejteni, ami mögötte van. És ha látsz ember sérült, keserű embereket cimpusztájába, akkor ők mit mondanak? Jobb volt Egyiptomba. Mindig visszafelé tekintenek. Miért? Mert a látás haladást hoz. Még egyszer mondom. Mondd velem, hogy a látás haladást hoz. A múlt is haladást hoz, visszafelé. A cél mit hoz? Haladást. Mert van előtted valami. Miért van az iránytű? Miért találták fel az iránytűt? Hogy eljussanak A-ból B-be. A hajósok hogyan jutottak el? Onnan nincs család, hozzá jutott el. Barnes, hogy jutott el egyik helyre a másik helyre? Volt iránytűje. Mi az iránytű? A Szent Szellem vezetése. És az ő gondolata, aspektusa, érzelemvilága, stb. Hogy merre haladjunk. Hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki dőlvén. Neki dől valamerre, ez egy céltudatos ember. Célegyenest igyekszem, célegyenest. Az Istennek, Krisztus Jézusban, onnit felülről való elhívása jutalmára. És mi az, ami az egész motivációt hozza? Mi az, ami az egészet úgymond berúgta a motort, hogy zakatoljon újra az álma Pálnak, és megvalósítsa az Úrnak az álmát? A jutalom. Hogy már nem csak azt látja, hogy végig tud vinni valamit, és új lehetőségek lesznek a földi életébe, hanem azt, hogy mennyi dolgok vár rá, ha ezt végigcsinálja. Hogy nem azt mondja, hogy egy szellemi igénytelenségbe megy be, egy szellemi unintelligenségvel, és azt mondja, engem nem érdekel, megcsináltam a pályámat, nem érdekel. Nekem van nekem, nincs még család, nem van barátok, veszek egy jó lakást Jeruzsálem környékén, leülök, és élem az életemet, majd Jézus visszajön értem. Azt mondja, nem. Ez lehet egy pásztor szolgálatában. Hát van egy jó kis aranyos kis gyülekezetem, ez már, mit tudom én, 1500 fős, és az működnek a dolgok, most csináljunk légi újabb programokat, a 666. programot, és minden jól megy. Most vettem új autót, feleségemnek, gyerekemnek, új házat, felújítottam a gázfűtést, stb. A lakásomban, a cirkót vettem, stb. Milyen meleg van, hideg van, télen, nyáron. Jól vagyok. Jól vagyok. Köszönöm, jól vagyok. Nem, Pál nem ebbe tette, nem a földi életébe tette a bázist. A statikai bázispontját. Körülveszi magát egy komfortzónával. Nyugodtan, nyugdíjas módon. Elmennek hozzá a testvérek, ő pizsomába fogadja őket. Gyertek, testvéreim, idős bácsim Pál. Kinyit egy ászokot. Így áll, fiam. És akkor beszélgetnek a múltról. Emlékszel? Hú, Pál, emlékszem, mekkora kenet volt rajtad. 14 újra. De egyet cselekszem. Megfigyelted már ezt a mondatot? Egyet cselekszem. Tehát nem azt mondja, figyelj ide, lehet, hogy ezt megcsinálom. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy választom a jeruzsálemi otthonomat, háromszobás, összkomfortos lakást. Kinézek, látom Dávid falát, nem megyek, eszek egy jó kíroszt bármikor. Jézus oda fog visszajönni, el fogok ragadtatni, és kész. Nem ezt csinálja. Egyet cselekszem. Nem az, hogy kettőt, hármat. Ha nem jön be, akkor csinálok két AB, vagy BC verziót. Nincs BC verzió, A verzió. Egyet cselekszem. Mert tudja jól, hogy van még több az Úrban. Na most, ha valakit nem lehet inspirálni, akkor az a baj, hogy egyszerűen nem érti meg azt, hogy a föltámadás erejében micsoda perspektíva van, a föltámadásban micsoda lehetőség van, dicsőség az Úrnak. Nagyon érdekes, egy pszichológus, vagy valaki, tudja az Úr, ki ő. Azt mondja ez a Szonya, a Kaliforniai Egyetem professzora 2000-ben a pozitív pszichológia létrejöttének hajnalán szembesült azzal a ténnyel, hogy szinte semmilyen empirikus kutatás nem foglalkozott az ezredfordulóig azzal, hogy az embernek milyen különböző módokon próbálják elérni és fönntartani a boldogságot. Tehát senki nem foglalkozott a boldogsággal. A lelki jólét okainak kutatására koncentráló Szonya 2008-ban azonosította a boldogságot meghatározó legfontosabb tényezőket. Na, de jó neki. Megrajzolva a boldogságot determináló tényezők tortáját. Na, nézzük ezt a tényezőt. Az emberek boldogság szintjei között különbségek felét a gének határozzák meg. Tehát a fele a gén. 10% írható a körülmények számlájára, és 40%-ban attól függ a boldogság szintünk, hogy mit teszünk érte. Szándékos tetteinkkel az alapszint fölé tornázhatjuk magunkat, és tartósan ott is tarthatjuk a boldogságunkat. E 40%-nyi lehetőség fölött hatalmunk van, ennyivel növeheti vagy csökkentheti a boldogság szintjét az, hogy mit teszünk, hogyan gondolkodunk a világról, és mindarról, ami velünk történik. Ez egy konstans dolog, hogy a lelket a pszichológusok kutatják, és statisztikákat csinálnak. Ez is egyfajta hőmérő, hogy önmagában 40%-ban egy ember eldöntheti a boldogságát. Hogy hogyan gondolkodik magáról, a világról, és mindazzal, ami velünk történik. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy akkor lehet boldog, hogyha elér bizonyos dolgokat. Megkapja azokat a dolgokat, amire vágyik. És az a probléma, hogy nem fogod, és nem fogsz boldog lenni, ha elérsz valamit. Mert nem azt teszi a boldogságodat, úgymond állandóvá, ha igényeket támasztunk. Emlékeztek a tékozló fiú történetére? A tékozló fiú történetében van egy báty. És ez a báty azt mondja az apjának, hogy én mindenkor veled vagyok, mégsem adtál nekem semmit. És ezen elmékedtem ezen a mondatán. Rengeteg embert látok, hogy úgy éli az életét, hogy hiány mentalitással. Tehát az egész keresztény élete arról szól, hogy mi kell nekem Krisztusban, vagy mi kell nekem a világból. És ez a fajta hiánymentalitás, úgy is mondhatni szükségmentalitás, viszi előre az életét, és ez motiválja. És nem tudja motiválni a szellemi perspektíva, csak a fizikai perspektíva. Ez a materializmus. Azt mondja egy másik kutató, a hiányzet abban a kultúrában növekszik, ahol mindenki túlzottan is tudatában van annak, hogy mit nélkülöz. A biztonság, a szeretet, a pénz korlátozottan elérhető, vagy hiánycikkek. Túlságosan sok időt töltünk azzal, hogy kiszámoljuk, mennyi mindenünk van, mennyi mindent akarunk, és mennyi mindenre van még szükség. És mennyi mindent akarunk. Egy nélkülöző kultúra legnagyobb hiányossága a hajlandóság a saját sebezhetőségére, és képesség, hogy érdemesnek tartjuk magunkat bármire is. Miután az utóbbi 12 évben végignéztem, ahogyan a hiányérzet hullám átgázol a családjainkon, szervezeteinken, közösségeinken, azt mondanám, egy dologban megegyezünk, elegünk van abból, hogy félelemben élünk, és mind bátrak szeretnénk lenni ahhoz, hogy átformáljuk a hiányérzetünket, bátrabbnak kell lenni, el kell sajátítanunk az érdemesség érzését és a céltudatosságot újra kell egyesíteni. Azt mondja, hogy az egész világ félelemben él, hogy megkapja-e azt, amire vágyik. És ez a társadalom erre épül, hogy megkapjuk azt, amit hiányzik. És az, ha ima életedet is nézed, talán szerintem az életedben, a keresztény életedben a legtöbb részét arra tetted a hangsúlyt, hogy mi hiányzik. És ezt megváltoztatni, Jézus a kereszten, a föltámadásban mindent megszerzett. Mindent megszerzett. És hogyha erről az oldalról közelíted meg, akkor az egyház ebbe a bágy szerepbe lesz egész végig. És a gyülekezetünkben te is itt ülsz, és a bágy szerepbe maradsz mindig, hogy annyi mindent tettem érted, Uram, mégsem kaptam meg. És erre az atya mit mond? Ide figyelj, te degenerált. Mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. És pontosan a kereszt hozza, vagy üti ki ezt a gonosz sátáni erőt az emberek szívéből, hogy ne abban a mentalitásban legyenek, hogy semmit nem kaptam Istentől. Ezt az újjászületés után sajnos hozzuk a világból. És ráöntjük az atyaképünkre, az atyával kapcsolatunkra, az Isten keresésünkre, hogy mit adtál nekem, Uram, bezzeg a kis Pistának. Ráöntjük ezt a torz képet. Ezzel születünk, ezzel a hiányérzettel. Ezzel növünk föl, az egész gyerekkorunk erről szól, hogy a kis Jocónak milyen volt, és a nagy Jocónak milyen nincs. Na most, amikor fölnősz egy ilyen beteg társadalomban, akkor ez hordozod az újjászületés után is. Most olvastuk Vacsman Nitől, hogy a föltámadás erejének a megtapasztalása az nem egyenlő abban való hittel. Az újjászületéskor mi hiszünk ebben, de nem tudjuk még megtapasztalni. És Pál azt mondta, hogy a motiváció elejét, a boldogságát, a célra vívő erőt mi adja? A föltámadás ereje, hogy van több és több ebből az erőből való részesedésből. Ugyanis most arról beszéltem nektek, hogy Krisztusban, ahogy az atya mondta a bájtnak, hogy mindenem a tiéd. Hogy megvan mindenünk, de ezt egyszerűen nem tudjuk elhinni. És bátorítanak téged, hogy fordíts ezen, mert az életed, csak arról fog szólni keresztény életed, hogy abban kér segítséget, hogy mind nincs. És nem tudsz egy jó pozícióból indulni, mert az Úr Jézus azt megszerezte a kereszten, a föltámadás által mindent. Ez egy győzelem, ez egy győzelem. Spurgeontől akarok egy mondatot felolvasni, pár mondatot. Elragadó gondolat, hogy a mi hűséges Istenünk szándékosan ígér nekünk nagyon jó dolgokat, hogy kétszer élvezhessük őket. Hallod? Kétszer. Tehát innen indulunk, hogy egyáltalán az ígéret valamit megmozdítson benned. Fölfogd azt, hogy Jézus nem hiába halt meg a kereszten. Először szellemi szinten kell, hogy megérintsen. Nem fizikai szinten, szellemi szinten. Először hit által, másodszor pedig, mikor valóra válnak kéréseink. Mivel ígéretek által ad, kétszer ad, kétszer kapunk, hit által elfogadva az ígéretet. Sok ígéret beteljesülésének ideje nem a távoli jövőben van, mert hit által megvalósítjuk az ígéretet, és a várt áldás előjelei örömmel töltik be szívünket, jóval az áldás elérkezése előtt. Jó példa erre az ószövetségi szentek hite. Isten megígérte az utódot Ábrahámnak, akiben a népek áldást nyertek, és az ígéret volt a hit indítéka. Reménység alapja az üdvözölés indítéka sok ezer hívő számára, mielőtt Isten fia ténylegesen megjelent az emberek között. Ezért mondja hát Urunk, Ábrahám megláthatja az én napomat? Meg is látta, örült is. A hívők nagy ősatja látta eljönni Krisztus napját, Isten ígéretének látcsövén keresztül, a hit szemével, és bár Ábrahám nem érhette meg eme ígéret beteljesülését, meghalt az Úr eljövetel előtt, akárcsak Izsák, Jákob és sok más szent, de bízott Krisztusban, örvendezett Krisztusban, szerette és szolgálta a Krisztust. Mielőtt Jézus megszületett a Betlehemben, feláldozott a Golgotán, az ószövetségi hívők már látták őt, és boldogok voltak. Az ígéret üdvözítőt adott nekik, mielőtt az üdvözítő ténylegesen megjelent volna. Így van ez velünk is. Az ígéret segítségével még sohasem látott dolgok birtokába juthatunk. Az előrelátás által az eljövendő áldás jelenvalóvá tesszük a magunk számára. A hit elfeledteti az időt, megszünteti a távolságot, és azonnal birtokba veszi a jövőbeli dolgokat. Az Úr még nem adta meg nekünk, hogy csatlakozhassunk a mennyei hallelujához, még nem léptünk át a gyöngykapun, nem jártunk az átlátszó aranyból készült utcákon a mennyben, de eme boldogság ígérete átvilágít nyomorúságunk homályán, és ízrítőt ad a dicsőségéből. Amen. És olvashatnám tovább. Dávidnál ugyanezt láttuk, direkt felolvastam. Emlékeztek rá? Hogy látta a Krisztus napját. Ábrahámnál ugyanez van. Látta az én napomat, mondja Jézus, és örült. Miért? Erről majd beszélünk a következő alkalmon, hogy amikor fölvitte Izsákot, akkor teljesen megértette a föltámadás dimenzióját. Tehát az örökké valóság az egy szellemi állandó hely. A szellemvilág valósága, az Isten királyi uralma, ahol van az ige és Jézusnak a vére. És itt a kéréseink azonnal meg vannak hallgatva. Amen. Amikor ezt teljesen semmivé tesszük, áthúzzuk, és csak a földi lét birodalmában élünk, akkor le akarjuk húzni a pszichénk szintjére Istent. És úgy akarjuk irányítani az életünket, hogy nincsenek mennyi perspektívák, mennyi célok, mennyi realitás, hanem csak azon, amit látunk. Pál mit mondott? Ami hátam mögött van, amit eddig láttam, az úgy, ahogy van, kuka. És kaptam egy új felhatalmazás Istentől. Ha kiszabadulok a börtönből, még van munkám. És még többet akar adni Isten. És még többet. Egyébként, ez a még többel kapcsolatban Pál vezeti be ezt a hiper szót, ezt a hiperbőséget, és azt mondja egy másik régi író, aki a 40-es években élt, hogy 19 helyen jeleníti meg a leveleiben Pál ezt a hiperbőséget. Itt most nem önmagában materiára gondoljál, hogy Isten materiát ad neked, hanem arra, hogy Istennek van egy hiperterve, egy hiperbősége az életedre vonatkozólag, ami már ott van a szellemvilágban. Azt mondja ez az író. Összesen 29 összetételt találunk az Újszövetségben a hiperszóval kapcsolatban, és ebből maga Pál nem kevesebbet, mint 19-et alkotott meg. Szóalkotó volt. Más bibliai írókkal közösen pedig 4-et használ. Így beszél Pál. Végigolvasom direkt. Felettébb megnövekedett hitről beszél a 2 Tesszalonika 1.3-ban. Felettébb való diadalmaskodásról a Róma 8.37. Bőséges felettébb való kegyelemről a 2 Korintus 9.14-ben. A kegyelem feletté való gazdagságáról az Efézus 2.7-ben. Az ő hatalmának felséges feletté való nagyságáról az Efézus 1.19-ben. Feletté való dicsőségről a 2 Korintus 3.10-ben. Továbbá beszél arról, hogy Krisztus szeretete minden megismerésnél feljebb való Efézus 3.19. Krisztus békessége minden értelmet felülhalad Filippi 4.7. Sőt, minden nyomorúság mellett is feletté való a örömünk 2 Korintus 7.4. Krisztus fölmagasztaltatott mindenek fölé, Filippi 2.9. Szerfelett megsogasodott a kegyelem feletté való teljessége, 1 Timóteus 14. Mert a kegyelem sokkal inkább bővölködik a túláradást is túlárasztva, Róma 5.20. Halleluja, hiperkegyelem. Mégpedig ott, ahol azelőtt a bűn volt túláradó. Ezért szeretett testvéreim, szilárdan álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodva, túláradva az Úr dolgában, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. 1 Korintus 15. 58. Hiperkegyelem. Bőség van Isten jelenlétében. Azért olvastam föl ezeket a mondatokat, hogy bombázzalak azzal, hogy Istennél sok van. Sok, sok van Istennél. Kevesen mertek kiállni, és azt mondani, többet, Uram, többet, többet, többet. Többet a jelenlétedből, többet a kegyelmedből, többet az erődből, többet a személyedből, többet a véredből, a bűnbocsánatból, többet, többet, többet. És soha senkit nem orrolt meg Isten még, hogy többet kért. Viszont azokat megorolta, akik semmit nem kértek. A bűn munkája által a bukott ember szellemébe beköltözött a bűn. A bűn magja aktiválta a halált, és a halál szellemi valóságot, romlandósági létállapotot hoz létre. Nem azzal van probléma önmagában, hogy bűn, ez is nagy gond, hanem az, hogy a szellemed él, vagy nem él. Funkcionál, vagy nem funkcionál. Vágyik-e arra, hogy Isten megismerje, vagy nem vágyik. Azt tudd meg, hogy a szellemednek ugyanazok a tulajdonságai lehetnek, mint Istennek. A szellemed ugyanúgy vágyik arra, hogy isteni jelenlétbe legyen. A szellemed ugyanúgy vágyik, hogy isteni látásokat lásson. A szellemed ugyanúgy akarja átvenni, ami Istenben van. A szellemed mindent akar, ami isteni. Ő erre vágyik, hogy kapcsolódjon Istennel. És erre képes, hogy kapcsolódjon Istennel. És át is tudja venni. Ő arra vágyik, hogy Isten érzelme legyen benned. Ő arra vágyik, hogy Isten ereje legyen benned. Ő arra vágyik, hogy Isten látásokat lássál. Ő arra vágyik, hogy Isten gyógyulást vegyél át. Ő arra vágyik, hogy Isten áldása legyen rajtad. A szellemed erre vágyik. Hát azt mondja, miért? Mi a biztos pontja ennek, Lali, hogy ez így van? Mert Isten hozta létre. És ami Istenből van, az ő. Az olyan, mint ő. És mondok még valamit. A szellemed úgy akar élni, mint ő. A názereti. Ő úgy akar járni a szellemed, hogy ő járt. Ő nem ilyen másodosztályú magyar, ilyen gagyi magyar keresztény. Nem. Ő mennyei embert akar belőlünk faragni. Az identitásod belül helyreálljon. Az önképet. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Hát nem azért jöttem én léte, meg te, születi újjá, hogy kis magyar, elnézést, paraszt legyünk. Nem kis magyaros. Kis csülköt eszik, lecsot eszik, iszik rá egy pohár szódát. Néha karácsonykor eszik egy halászlevet, mert a magyar leszokott a halról, stb. Tehát nem. Isten azt akarja, mennyei dolgokat tapasztalj meg. Amen. Ezzel együtt. Egy jó halászléval. Semmi gond nincs. Korlátozó erő Isten közességével szemben. Tehát nem az a baj, hogy benn van a bűn csak, hogy a bűn, ott a bűn a szellemedbe. Korlátoz, és nem tudok Istenhez közel benni, mert állandóan nyomja a bűnbánat, a bűntudat, a bűnismeret, az ember életét, szellemét. Egyiket öt részből áll ez a bűnnek a felismerése, vagy a megtérésnek az első fázisa. Az első, hogy egyáltalán lesz bűnismereted, hogy mi a bűn. A második, a bűnismeret után bűnbánat. Hogy egyáltalán bánod azt, hogy bűnbe vagy. Mert ha nem bánod, akkor azon nem megy el. Az csak búgat, és ott fúr. A harmadik dolog, a bűnismeret, bűnbánat után a bűnnek a megvallása. Mert ha nem vallod meg a bűnt, akkor az nem fog kiszabadulni belőled. Isten így teremtette az embert, hogy meg tudja vallani a bűnét. Azért van nyelved. A negyedik, hogy elhagyod a bűnt. Bűn elhagyás történik. És az ötödik pedig, hogy, és ez végigviszi az életedet, a bűn gyűlölet. Hogy végig gyűlölöd a bűnt az életedben. Ez a megtérésnek az alapja, ez az öt dolog. Ez a bűngyűlölet mondjuk végigviszi mind a négyet. Aztán a bűn ismerete, ugye az első dolog, a bűnnek a bánkódása, bűnbánat, aztán a bűn vallása, aztán a bűn elhagyása, és a bűn meggyűlölése. Amen. Na most ezeken kívül van még sok dolog a megtérésen belül, de most héten feljött, hogy megértsd azt, hogy kiszabadulj a bűn alól, ami nem önmagában az, hogy te loptál a humanikból, kiloptad a cipőt. 6700-as gagyi kínai cipőt kiloptad. Nem ez a bűn önmagában a problémája Istennek, hogy elloptad a 6700-as műanyag talpú, ragasztott kínai büdös cipőt. Nem ez a probléma önmagában. Vagy loptál egy gyalókát a gyereknek. Nem ez a probléma. 17 forint, vagy nem annyi ilyen kakasnyalókát. Igen. Ismerős. Tehát nem ez a probléma, ha elvetted a kakasnyalókát a gyereknek. Jó van már? Adja. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a bűn maga meggátolja a szellemedet, hogy a föltámadás erejéből részesedjen, és úgy éljél olyan intelligens módon, mint Isten. Amen. Aztán korlátoz a közösségben, aztán célja a végső kárhozat. Tehát nem visz be a bűn a mennybe. Ez a baj a bűnnel. és az utolsó pedig, hogy a beindított két örökítő elv, a halál és a bűn törvényszerűségeket hoz. A bűn és a halál törvénye elkezd dolgozni. Ezért kell a Krisztus szelleme, hogy ezeket végig kiszabadítsa az ember szelleméből, az újjászületés által. Na most nézzük a föltámadást. A föltámadás célja, hogy Krisztus szelleme be legyen oltva tulajdonságaival az ember személyiségébe. Ez a föltámadás célja. De nem csak önmagában az, hogy elmondott, Krisztus lakik benned, amen, hanem hogy működjön rajtad keresztül. Az egész természetedet, lelkedet átalakítsa. Kis Krisztus legyél. Birtokba vedd a halál fölötti uralmadat. Erről beszéltem az alkalom elején, hogy a föltámadás azt jelenti, nem birtokol a halál. Figyelj, hogyha elkezdesz így élni, hogy nem birtokol a halál, olyan erő lesz benned, a legnagyobb problémákban is meg tudsz állni. Mert belül egy olyan stabil pontod van, hogy az élet szelleme állandóan meg tud gyógyítani belül. Mert a szellemed él, és ő képes arra, hogy a lelkedet regenerálja rendszeresen. Egyébként elmondom, hogy a világban erre van szükséged, hogy a lelked állandóan meggyógyuljon. Mert a világ arról szól, hogy hogyan tud bennünket szétpofozni. A királyság pedig arról szól, hogyan tud bennünket meggyógyítani Isten. Amen. Nincs befolyása a halál szellemünkre és a lelkünkre. Innentől kezdve nem befolyásol bennünket a szellemvilág ilyen tekintetben, hogy teljesen a szellemedet elválaszza Istentől. És a következő pedig, hogy a testünket ugye fogva tartja átmenetileg a halál, de ez is meg fog szűnni, mert megdicsült testet fogunk kapni. És fantasztikus lesz, hogy együtt találkozunk, már nem lesz bűn az életünkben, és nyugodtan tudunk beszélgetni, nem fogunk idegeskedni, ha most miről beszélgetem, ide nem mehetek, oda nem mehetek, ezt nem nézhetem, aztán minden a mi javunkra lesz megteremtve, a menny teljesen arra van létrehozva, hogy te és én bűn nélkül tudjunk közösségben lenni. Erre van a menny megteremtve. Arra van az ezer éves királyság is megteremtve, hogy te és én együtt, mindannyian, bűn nélkül éljünk. Amen. Ez fantasztikus. Hatalmas erő, a föltámadás ereje. Na, amit még el akarok mondani, hogy amit így elmékedtem azon, hogy az igaz ember hit által él, és ami döbbenetes a föltámadásban az, hogy Isten a szabadságunkat úgy tudja létrehozni, hogy közben bűn nélkül tudunk élni. Szóval létrehozza a föltámadás, ez csoda. Azt az állapotot, hogy te szabad vagy, tehát nem uralt le Isten, és mégis Isten jelenlétben tudsz maradni. Te szabad vagy, és mégis képes vagy arra, hogy te ragaszkodj Istenhez. És miközben ragaszkodsz Istenhez, és egyé válsz vele, és átalakít Isten, mindig megtartod a szabadságodat. És az önálló akaratodat. És ez fantasztikus. Ez egy csoda, hogy Isten úgy teremtette meg az újjászületés által a lényedet, hogy a szabadságodat mindig megőrzi. Ez fantasztikus. Hogy nem ural le totálisan Isten, és úgy teremti meg az új Krisztus hívőket, hogy függetlenek is tudnak lenni Istentől, ha akarnak. De nem akarnak függetlenek lenni. És mégis szeretik Istent, és mégis függetlenek. Ez fantasztikus. És pontosan ez az Úr pedig szellem. És az Úrnak a szellem ott szabadság van. És a szabadság azt jelenti, hogy független vagy. Független vagy a világtól. És szabad vagy arra, hogy az újjászületett szellemed kimunkálja benned Krisztust. És kifejezd önmagadat a szabadság által, Krisztusban. De közben belül te nem leszel úgymond egy ilyen kényszer zubbony alatt Istentől. Tehát ez döbbenetes. Ez döbbenetes az, hogy egy embert Isten úgy hoz létre, hogy megengedi, hogy az emberi mi volta megmaradjon. Olyan tekintetben, hogy az éned az nem bűnös lesz, hanem megszentelődik az éned. És a lelked, aki vagy, és mindenki ugye egyedi vagyok, mondd velem, egyedi vagyok. Az egyediségedet Isten azt akarja, hogy fölépüljön, megőrizze, és mindenkinek külön nevet ad a mennyben. És név szerint ismernek bennünket, nem úgy, hogy ja, ismered a magyarokat, igen, ők a magyar hívők. És mindenki ugyanúgy olyan úgy fog kinézni. Mindenki ugyanolyan a kaptafára épül a mennyben. Nem. Mindenki egyedi, személyes. Sőt, a mennyben megmarad az én tudatod, megmarad a személyiségedről alkotott képed, és a mennyben megmarad majd az, amit átéltél itt a földön, remélem csak a jók maradnak meg. Mert látható ez a Bibliában, most nem tudom így neked ne bizonyítani, de a lényeg az, hogy például ott, aki az Ábrám kebelére ment, illetve a Sáolba, ott tudták, hogy ki kicsoda, és hogy vissza akart menni, hogy a testvéreinek elmondja, hogy van pokol. Emlékeztek rá? Tehát tudatában maradt, hogy vannak testvérei is. A pokolban. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a föltámadás téged nem csak arra visz tovább, hogy egy ilyen erő, hatalom és dimenzió és egy ilyen erő térben legyél az egész életedben, hanem a föltámadás téged szabaddá tesz arra, hogy istenivé legyél szabadon. Önérvényesítő akarat nélkül, de mégis benned megmarad az a szabadság, hogy te józan maradsz, és minden nap dönthetsz, hogy ott hagyod az Istent, vagy nem hagyod ott. És nem vagy bilincsbe verve. És nem nincsenek ostorozva az életed hétköznapjai. De bármikor kiszabadulhatsz Jézus vére alól. Bármikor ott hagyhatod a menny elhívását. Bármikor ott hagyhatod az Urat, és megtagadhatod. De soha nem fogod Jézus nevében. A teremtő erőnek nevezzük ezt, ez a teremtő erő. És azt láttam meg, hogy a teremtő erő nem csak arra képes, hogy önmagában az anyagot létrehozni, hanem képes arra, hogy a létezőbe behozza a nem létezőt. Amikor a szellemed újjászületett, akkor élő szellem volt? Nem, halott szellemmel ő menti az Úrhoz, így van? És a halott szellemből lett létező szellem. Tehát te egy történelmi csoda vagy. Ugyanis nem volt élő szellemed, és élő szellemé változtál. Ez teremtő erő. Megtapasztaltad az újjászületéskor a teremtő erőt. És a föltámadás ereje a teremtő erő. Ugyanis nem volt élő szellemed, és lett élő szellemed. Halott voltál, élővé lettél. Ez pedig a másik része. Föltámadtál a halálból az életbe. Ugyanis amikor az Úrhoz jöttél, akkor halott voltál. Szellemileg halott. Ádámnak az átka miatt és bűne miatt. Mert a bűn bejött, és Ádám miatt bejött a halál. De a megváltáson keresztül föltámasztotta Isten a szellemedet. Ugyanaz a kreátori erő van az újjászületésben, amikor Isten azt mondta, legyen csillag, és legyen föld, legyen ember. Ugyanaz az erő ment beléd, ez a föltámadás ereje. És rájöttem arra, hogy a föltámadás ereje a teremtő erő, amivel teremthetünk dolgokat Isten segítségével. Vagy Isten útmutatása után, inkább így teológiai tisztább. Azt mondod, hogy mondjak erre példát. Emlékeztek, amikor Lázárt kihozta Jézus? János 11-ben? Azt mondja, hogy siess, meghalt Lázár. Azt mondja, nyugi. Most bontották fel a kósár bort. Megisszuk. Azt mondja, ne viccelj. Hát meghalt. Hát, ha meg tud gyógyítani. Ugyanis az volt a zsidó látás, hogyha negyedik napon már nem lehet visszahozni, és ez a látás, a halottat. 3 napon belül lehet föltámasztani csak. És akkor Jézus mit csinál? Húzza az idő direkt. Oda, menjünk oda, János 11. Erről nem akartam beszélni, de János 11, 19. A zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük felől. Márta azért, amit hallja vala, hogy Jézus jöjj elébe méne, Mária pedig otthon ül vala. Mond azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Mondanék Jézus, föltámad a testvéred. Mondanék ki Márta, tudom, hogy föltámad a föltámadáskor, az utolsó napon. Mondanék Jézus, én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanék ki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világra a jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala, elmén és titkon szorítta az ő testvérét Máriát, mondván, a Mester itt van, hív téged. Miért azért hallá, fel kell hamar, és kiment hozzá. Jézus pedig nem ment vala be a faluba, hanem a helyen volt, ahol Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak, és vigasztalták őt, látom, hogy Mária hamar felkelt, kimegy vala, utánuk mentek, ezt mondván a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esett, mondván néki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja valahogy sír, sírnak vele, jött zsidók, elbúsult lelkében és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondanak néki, Uram, jelj és lásd meg, könnyekre fakadt Jézus. Mondanak azért a zsidók, ímé mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondanak közülük, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküvék rajta. És mondta Jézus, vegyétek el a követ, mondta néki a megholtnak a nőtestvére Márta. Uram, szaga van, hiszen negyednapos. Mondta néki Jézus, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Elvevén azért a követ onnan, ahol a megholt feküdt vala, Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és ezt mondta, atyám, hát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondta, felszólal azt kiáltott, Jázár, jöjj ki! És kijött a megholt lábain, kezein kötelékekkel megkötözve, orcája kendővel vala leborítva, mondanék Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne, a zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. Amen. Azt mondja 25-ösben, én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Amen. Nem azt mondja, hogy én fel tudom támasztani őt, hanem azt mondja, én vagyok a föltámadás. Nem azt mondja, én nekem van erőm arra, hisz tudod, hogy bármit kérhetek az atyától, hogy föltámadjon. Ezzel azt akarta demonstrálni nekünk az Úr Jézus, meg nekik, hogy a föltámadásnak akkora ereje van, hogy fel tudnánk támasztani halottakat. De nem azért, mert erő van rajtunk, hanem azért, mert a szellemünk föltámadt. És nem önmagában a föltámadás hozó kenetre van szükségünk, vagy a kenet által föltámasztunk dolgokat, mert az emberek kenetcentrikusak. Azt mondják, hogy legyen rajtad ilyen és ilyen kenet, akkor majd tudsz dolgokat csinálni. Jézus azt mondja, nem. A föltámadás. Vagyok. És ez a vagyok tudja megcsinálni a dolgokat, nem valami a föltámadásból. Én vagyok a föltámadás, amihez hozzáérek, az élet lesz abból. És létre tudok olyan dolgokat hozni, amiket a természettudomány, az orvostudomány nem tud létrehozni. Mert az elenyészhetetlen élet van bennem, isteni élet, és az elenyészhetetlen élet, amihez hozzányúl, abból élet lesz. És ez az alapja a gyógyulásnak is. Ez az alapja a teremtő erőnek is, hogy Isten képes arra, hogy halott dolgokból feltámadás hozzon létre. Mert nem önmagában arra van szükségünk, hogy találkozunk egy felkenttel, aki tud halottat föltámasztani, hanem arra van szükségünk, hogy találkozunk a feltámadott Krisztussal. Aki maga lett a föltámadás. Maga lett az élet. Nem csak életet ad nekünk, hanem ugyanazt adja, ami ő élete. Amen. Nem csak, hogy bennünket feltámaszt ugyanolyan valamilyen minőségi életre, hanem ugyanazt adja a föltámadott életet nekünk. Ezt még az egyház nem érti. Én se értem. Most megyünk majd bele, ugyanis az egyház, a haradapi egyház, az a föltámadott egyház lesz. És mindenki a föltámadásra fog mozogni. És nem egy és nem kettő halott a föltámadása lesz. Sőt, mutat neked valamit a Apcsel 14:19. Jövének azonban Antiókiából, Ikóniumból zsidók és sokaságot elálltatva megkövezzék Pált, kivonszolják a városból, azt gondolván, hogy meghalt. Agyon köveztek egy embert, és azt gondolták, hogy meghalt. Valószínű, ezek az emberek nem hülyék voltak, megnézték a vénáját, hogy meghalt vagy nem halt meg. Hát azért biztosra mentek, hidd el. Ha már köveznek, akkor az biztos. Kövezzük agyonra, ahogy meg van írva. Azt halott, az legyen halott. Nem végzünk fél munkát. És néznek az a bérgyilkosok utána, ugye ott hagyták Pált, de amikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. És megnéztem ezt a szót, hogy felkelt, képzétek el, ez a feltámadás szava. Ez a feltámadás szava. Föltámad Pál. Én hiszem, hogy föltámad Pál. Én hiszem, hogy agyonkövezték, és hiszem, hogy föltámad. Mert a tanítványok hite föltámasztotta, hiszem. Nem fogsz tudni meggyőzni, hogy nem. Hiszem, hogy föltámad Pál. És folytatta a munkát. És azt mondta utána, és miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, sokak a tanítványokat tettek, megtérének Lisztrába, Ikoniumba és Antiókiába. Igen, utána nagyon sok embert életre hoztak, és tanítványát tettek, dicsőség az Úrnak. Mert Isten nem engedte, hogy Pál meghaljon. Még rengeteg helyre kellett mennie, dicsőség az Úrnak. És utána mondja az ige, erősítvén a tanítványok lelkét, intvén, az eredetiben vigasztalván, hogy maradjanak meg a hitben. Ki tud hitből hitbe tapasztalatot és bátorítást adni. Az, aki föltámadt a halálból. Amen. Aki nem fognak a köveknek az ereje Jézus nevében. Aki átment szenvedése, és tudja, milyen az hit által föltámadni. Hiszem, hogy amikor agyon kövezték Pált, vagy agyon ütötték Pált, én hiszem, hogy még hogyha azt is veszed, hogy félholt volt, én hiszem, hogy amikor kövezték Pált, akkor azt mondta, nem lehet elpusztítani, értsétek meg. Én egy céllal megyek előre, hogy a föltámadás erejét élvezzem. Még hogyha félholt leszek, akkor sem fogok orvoshoz menni, mert fölkelek és meggyógyulok. Nos, próbáld ki azt, valakinek szólj, hogy kövezze nagyon. És utána kelj föl, és mondd azt, hogy nem megyek el orvoshoz. Hidd el, hogy nem egy kis kavicskákat ütöttek neki. Jaj! Én még Józsi, még egyet. Én hiszem, hogy jó nagy köveket hoztak, amivel biztos, hogy megdöglik. És agyon ütötték ezek a kövekkel. De Jézus, Pál miközben ott volt, én hiszem, hogy a szelleme tudta, úgy se lehet elpusztítani. Föltámadtam halálból, és a föltámadással vagyok egységben, a Krisztussal. Ő a vagyok, a föltámadás. És én abból részesülök, és még nem vittem be az egész, nem vittem át az egész szolgálatomat az Úrhoz. Még nem nincs meg az időm, hogy átmenjek egyikből a másikba, a földről a mennybe. Még nincs meg az idő, hogy elmenjek az Úrhoz. Még nem következett be az én elmúlásomnak az időszaka. Még van egy új korszakom. És utána azt mondja, figyeld, erősítve a tanítványok lelkét, hogy figyelj ide, tehát ezt végigcsinálni, hogy utána még elmész, és tanítványát teszel embereket, és utána még te erősítesz embereket, hogy előtte agyonköveztek. Én hiszem, hogy föltámad Pál. Ezt nem lehet máshogy csinálni, csak a föltámadás ereje által. Barátom, én hiszem, hogy az olyan megtapasztalások kellenek még Istenből, amiből most én nem tudom, hogy miből beszélek, tehát csak előre beszélek, de én hiszem, hogy olyan erős lesz az egyház, mint Pál. Én hiszem, hogy nagyon sok pali lesz itt, nem pali madár, sok pali lesz Pálhoz hasonló, akiket ha agyon köveznek, fölállnak és mennek tovább. Ezek testvérem olyan erős, hívő emberek lesznek tömkelegével az eklézsiába, akiket nem lehet elpusztítani, és sátán se tud beleszólni az életükbe, a sorsukba. Erősítve a tanítványok lelkét intvén, tehát vigasztalván őket, hogy maradjanak meg a hitben. Miért tudta őket vigasztalni a hitre? Mert ő is hitben volt. Amen. Azt tudod adni, amit van. És hogy sok háborúság által kell nekünk az Isten királyságába bemenni. Tudod, mit mondott, hogy sok szenvedés, az eredetileg megnéztem, nem háború szó van ott önmagában, nyomás, szenvedés, mindenfajta megrázkódtatás. Azt mondja, hogy nagyon sok megrázkódtatáson keresztül kell bemenni Isten királyságába. Tehát a királyság létre fogja hozni, hogy muszáj lesz a föltámadásból élni. Mert ahhoz, hogy a királyságba be tudjunk menni, ahhoz muszáj, hogy a föltámadás élete hasson nem csak önmagában a szellemünkre, a lelkünkre is. És nem csak a lelkünkre, hanem a testünkre is. Mert Pál fölkelt és meggyógyult. És lehetséges, ez az én vízióm, hogy hitáltal meggyógyult. És a zöld sebek és a vérző feje meggyógyult azonnal. Hit által. Mert a tanítványok körbeállták és imádkoztak érte. És egy másodpercen belül meggyógyult ő Pál. Ez az én hitem, hogy Isten képes erre. Ha a halottat, Lázárt ki tudja hozni Jézus, Pálnak a sebét is meg tudja gyógyítani. Mert az, akinek semmi negyednapos hullát kiszabadítani, annak semmi meggyógyítani egy testet. Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván, böjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, akiben hittek vala. Amen. Még utána böjtöltek, halleluja. Testvérem, hát ez fantasztikus. Micsoda lelki erő, hogy még utána nem eszik. Hát utána ilyen nyolnagyot zabálnék, jó csülkös pacalt, vagy nem tudom mit. Nem? Nem azt csinálnád? Túl vagy az egészen, jó, abba hagyom a szolgáltat. És elmész a Szesős szigetekre, a feleségedre, a gyerekeddel. Uram, ennyi, köszönöm szépen, itt a vége. Vagy a Miami-ban valami tengerparton veszel egy lakást, és azt mondja, jó, köszönöm szépen, leszolgáltam, uram, elég ember megtért már, csinálja a többi, Péter meg a többiek. Nem ez történt Pállal, dicsőség az Úrnak. Ez csak szemnyitogató perspektíva, szemnyitogató lehetőség, szemnyitogató dicsőség, hogy emberek mind mentek keresztül. Óriási a föltámadás ereje. Tehát az újjászületett szellem Isten fiúságát veszi föl, és ez a fiúságra hat Isten, a létezőbe behozza ugye, a nem létezőt, a föltámadás által a halálból kiszabadítja a szellemünket, és ezután pedig állandóan meg leszel igazulva a bűnből. Na most ez egy óriási csoda, hogy nem csak, hogy te föltámadsz a halálból, hanem ha benne maradsz Isten megszentelő akaratában, a megigazulásodon keresztül állandóan Istennel szövetségi partner kapcsolatba léphetsz. És ez egy hatalmas csoda. A föltámadás által van ez, hogy te megigazult szellemet kapsz. A Róma 4-ben beszél erről az Úr. Megigazult szellemet kapsz, és a megigazult szellem egy csoda. Mert az, hogy valakiből kiveszik a bűnt, az egy dolog. De hogy olyan igazságot tulajdonítanak neked, mint Istené, mint a fiúé, az a csoda. És az, aki nem tud a megigazultságában járni, azért nem tud a megigazultságában járni, és azért nem tud a megszentelődés alatt élni, mert nem hiszi el, hogy ki ő, és nem értékeli a megigazultságot. Mert a megigazultság az tulajdonított és átélt igazság. Döbbenetes, hogy Ábrám is megigazult, és új szövetségi hívő volt, döbbenetes. Róma 4. 21. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítatott neki igazságul. 23-ast. De nem csak ő íratatott meg ám, hogy tulajdonítatik néki igazságul. Ez Ábrám és mi kapcsolatunk. Halleluja. Nem csak Ábrámnak adta meg Isten, nekünk is. Hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki föltámasztotta a mi Urunkat Jézust a halálból. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és föltámasztatott a mi megigazulásunkért, dicsőség az Úrnak. Most ezt kell hirdetned, hogy aki föltámad a szellemében, az megigazult ember lesz. Ezt kell hirdetni, mert a föltámadás nem csak azt hozta létre, hogy új életben jársz, hogy meg vagy igazulva. És ezt Ábrahám értette. Hát ez döbbenetes. Hát ezért a hitatja, mert mindent tudott. Előre. Dicsőség az Úrnak, hogy erre építhetünk. És ugye majd fogunk ezzel foglalkozni, nem megyek bele a megigazultság témakörébe, hogy mi ez, hogy megigazultság. Hát ez megint egy akkora nagy világ, akkora nagy dicsőséges téma, amiben benne élsz már. Tehát most képzeld azt el, hogy valaki újjászület, mondjuk én. A kis bűnöske megtér. És nem csak, hogy a bűneimet veszi el az Úr, hanem azt mondja, hogy igaz vagy Lajos. Igaz vagy Péter. Tehát ez döbbenet. Nem tudjuk még fölfogni akkor, amikor megtérünk. Erre kell kijelentés, hogy mi csinált Isten velünk? Most fölkelsz az álomba, mi van? Még megműtöttek, Isten megműtött. Az újjászületésben műtés történt. Figyelj, tehát ezt kell hallani rendszeresen. Meg vagy igazulva, fölt vagy támadva, és hogyan tudsz benne maradni a megigazultságba, hogyan tudsz benne maradni a föltámadott életben, és milyen lehetőséget ad a föltámadott élet. Mert ha nem ebben élsz a föltámadott élet, akkor miben élsz? Akkor melyik erőt akarod? Mert csak egy erő van, testvérem, a föltámadás ereje. Van, az hogy tud felszabadulni? Egyesek azt kérdezik, mi hát akkor Krisztus teste? Krisztus teste nem más, mint az, amiben megvan Krisztus föltámadásának a bizonyságtétele. Krisztus teste nem más, mint amiben megvan a Krisztus föltámadásáról való bizonyságtétele. Krisztus teste nem más, mint amiben megvan Krisztus föltámadásának bizonyságtétele. Más szavakkal, ami nincs a föltámadásban, annak a legkisebb köze sincs Krisztus testéhez. Ezért nem viheted a gyülekezet saját okosságodat, a kis okosság, az én sem vihetem a gyülekezetbe a magam módszereit. A gyülekezet nem a te okosságodnak, vagy az én jó módszeremnek a helye. Nem hely olyasmi számára, ami a természeti lényünkből való. A gyülekezet mindezt kizárja. Csak azt fogadja el a gyülekezet, ami a föltámadásból való. Ha valamiféle természettől való dolog bekerül a gyülekezetbe, az többé nem gyülekezet. Ezért nem létezhet semmi a gyülekezetben, ami nincs a föltámadásban. Ha egyszer az oltárra helyeztük magunkat és megöllettettünk, akkor soha többé nem tudunk újra felállni. Ha már egyszer döntő csapást szenvedtél, akkor fölismered, hogy semmire nem vagy képes, és egyáltalán semmi nem vagy, és mindannak, ami tőled telik, a vége. A halálnak a benned lévő jele bizonyítja, hogy ismered a föltámadást. A keresztet ismerni azt jelenti, ismerni a föltámadást. A feltámadást, ami még megmaradt azután, hogy átment a kereszten. Sok-sok minden nem tud soha többé felállni, ha egyszer átment a kereszten, ezek elmúltak, és mindörökké elmúltak. Csak ami kiállja a keresztet, az a föltámadás. És annak van szellemi értéke. Sok minden, ami bekerült a sírba, ott marad, mert halott. Más dolgok viszont keresztül mennek a síron, és ismét előjönnek. Akkor már a keresztjelét viselik magukon, ez a föltámadás. Ezért testvérek, kérjük az Urat, hogy a Krisztus valóban úgy ismertessük meg, mint feltámadásunkat. Kérjük őt, hogy ne csak úgy ismerjük, mint az életünket, hanem mint a mi föltámadásunkat. Bárcsak venni el mindazt, ami a saját voltunk. Juttasson el Krisztus odáig, hogy egyfelől egyre többet kívánjunk magunknak az életből, ő magából, másfelől vágyakozzunk arra, hogy mindazt elveszítsük, aminek tulajdonképpen nem kellene mindennek, nem kellene a miénknek lenni. Milyen gyakran éltünk meg természetes lényünk szerint, és nem ismertük meg az Isten általi összetöretést, sem az ő fegyelmezését, sem a keresztet. Kérjük az Urat, irgalmazzon bennünket abban, hogy fosszon meg bennünket mindattól, ami bennünk természeti, és egyre többet jelentsen ki számunkra abból, ami a föltámadás. Bárcsak az élet és a föltámadás ne puszta tanítás lenne, hanem valóság. Bárcsak megmutatná az Úr valahányszor mi magunk kezdeményezésünket, hogy abban nincs föltámadás. Mert mindaz, amit mi magunkból cselekedtünk, az csak természetünkből való testi. Bárcsak rámutatna az Úr a feltámadás megtapasztalása által testies voltunkra. Ha ezt még nem látjuk, akkor kérjük az Úr irgalmát, adjon kegyelmet ehhez. Amen.